Szép napot mindenkinek, ez a Siemens Világ podcast sorozatunk 5. epizódja, és Papp Dávid van itt a stúdióban, a Siemens Gamesa Kft. Ügyvezető igazgatója. Nagyon sok mindenről beszélgetünk, majd megújuló energiáról, új munkahelyekről, Siemens ökoszisztémáról. Mikor tudtam, hogy jössz, az első a fejemben az volt, hogy azt mindenképpen bedobom neked így az elején, biztos, hogy neked nincsen tériszonyod, ugye?
Hát köszöntök mindenkit. Nincsen tériszonyom, de ritkán járok fenn a turbina tetején, az biztos.
Mert hogy nem tudom, 100 emberből, ha elautózik ilyen turbina mellett, szélerőmű mellett, biztos, hogy akinek nincs tériszony, annak mind eszébe jut, hogy de barom jó lenne fölmászni a tetejébe, vagy belemenni abba a csőbe, hogy mi van meg, hogy lehet fölmenni, mi visz föl, lift, nem lift, ott föl mi van, onnan milyen a kilátás, ha van kilátás.
Szerencsére zárva van az ajtó, úgyhogy ezt nem lehet.
Jó, de ezt nem szokták kérni tőled egyébként?
Hát régen volt ilyen, de hát nem ezt kell, hogy mondjunk. Ennek megvannak a szigorú feltételei, hogy valaki egy ilyen.
Jól gondoltam, hogy nem adhok alapú két sor után lehet fölmászni, mert hogy a Gamesa az ezzel foglalkozik, ugye? Szélturbina iparág, jól mondom?
Igen, Siemens Gamesa, pontosítsunk, igen. Tehát ugye a Gamesa egy spanyolországi cég volt, amit a Siemens, ami egyesült a Siemens Wind Powerrel, és ebből kialakult a Siemens Gamesa Renewable Energy nemzetközi cég. Igen, mi szélturbinákat fejlesztünk, gyártunk, és szélturbina projekteket hajtunk végre, illetve szervizeljük a meglévő szélturbina farmjainkat.
Rengeteg friss hírrel készültem erre a beszélgetésre, oda is dugtam egyet az oldalt, ezeket mind láttad, megolvastad. Például a világ legnagyobb lapátját most rakták össze valahol, az 62 méter. Igen. Te rögtön azt mondtad, hogy ezt meg kettőből ragasztjuk össze.
Igen, igen, igen. Vannak bizonyos limitációk, tehát nem lehet akár mekkora lapátot készíteni, hiszen a szállítása ezeknek a lapátoknak, ez a szűk keresztmetszet.
A szállítás maga?
Igen, igen, a szállítás. Tehát jó hosszú lapát, 100 méteres lapátokat nem lehet közúton szállítani, úgyhogy ez itt a teteje a méreteknek. De azért az általánosságban elmondható, hogy ebben az iparágban jelenleg a méret a lényeg, tehát a technológiai fejlődés az abban az irányban megy, hogy minél magasabb és minél nagyobb turbinákat építsünk, minél nagyobb névleges teljesítményű turbinákat építsünk, és ehhez az kell, hogy hosszú lapátok legyenek, és jó magasan legyen a maga a szélturbinának a tengelye.
Beszélünk majd arról, hogy hol érdemes ilyeneket telepíteni, mert ez is izgalmas. Az is izgalmas, hogy Magyarországon beszélünk erről, és nátok nagyon sok kompetencia van ezen a területen, de Magyarországon viszonylag kevés ilyet látni, hogy miért erről majd beszélgetünk. De beszélgetünk a megújuló energia aktualitásairól, izgalmas munkalehetőségekről, és szerintem ez hihetetlen érdekes lehet szerintem a hallgatóknak. De ezt egy picit elhelyezed a Siemens Gamesát a Gamesa családon belül? Hol helyezkedtek el? Mit adtok hozzá?
A Siemens Gamesa, ez egy nagyjából ilyen 24-25 ezer fős nemzetközi cég. Spanyolországban van a headquarters, és jelenleg a részvényeinek a nagy része, tehát ilyen közel 70% az a Siemens Energy-nek a tulajdonában van. Maradék 30%-a azzal kereskednek. Egyike vagyunk a világ egyik legnagyobb szélturbina cégének. Vannak nagyok, jellemzően ugye versenytársak. Az egyik legnagyobb ugye a Vestas, egy dán cég, a GE is elég nagy, illetve Ázsiában vannak szintén nagyobb cégek. De nagyjából a piacon van 5-6 ilyen nagy óriás cég, mint a miénk.
És ők versenyeznek most a legmagasabbat, a legnagyobbat, a legnagyobb lapáttal, a legtöbb energiát leadó.
Nagyjából ez történik, nagy támból ez történik, és ugye abban az irányban megy a piac, a fejlesztés, hogy tényleg minél nagyobb teljesítményű turbinákat készítsünk, hiszen ugye az energiaigény az nő, illetve az a terület, ahol meg ezeket a turbinákat lehet telepíteni, az a fizikai terület, az egyre értékesebb, tehát a névleges teljesítményt mindenképpen növelni kell.
Ami eddig nem volt érdekes terület, akár egy tengerpart, akár valami szárazföldész, vagy maga a tenger, az egyszer csak izgalmas lett, főleg most, amikor ilyen energiaválság, hogy mondta valaki, energiaválság közeli állapotban vagyunk, Európa is, meg az egész világ, ugye, meg egy. Hát jönnek a megújulók. De jókor vagytok, jó helyen, mondhatom én egyszerűen?
Igen, tehát a piac az bővül, ez biztos. Nyilván az energiafogyasztás az folyamatosan növekszik, és nyilván az is nagyon fontos, hogy a világ elindult egy olyan irányba, hogy széndioxid semleges technológiák irányába fordult. Tehát ugye ezek a megújulók, ezek mindenféleképpen, akár a szél, akár a nap, ezek egyre fontosabbak.
Még akkor is, hogyha vannak ilyen visszalépések, ugye, mint most a gázzal, meg az atommal ugye Európában, de tudjuk az okokat, de ettől még ez az ív, ez töretlen kell, hogy legyen
ez
a megújulók.
Ez töretlen kell, hogy legyen, mert azért hosszú távon nem fenntartható a fosszilis anyagokra épülő energetikai tervezés. Ezt úgy érezzük, meg van egy nagyon erős társadalmi támogatottság. hátulütőjága is ennek. Nem véletlen, hogy azért alapvetően a megújulók azért a fejlettebb, gazdaságilag jobb helyzetben lévő országokban törtek előre az utóbbi években, de azt kell, hogy mondjam, hogy a trend most már azért folytatódik, tehát vannak olyan országok is, akik nem nevezhetőek az élharcosainak, a gazdasági versenynek, de mégis investálnak megújulókba.
Hozom majd a városi legendákat is, ült a beszélgetés közben, mert ez szerintem azért mindenképpen érdekes. Csak mondom a hallgatóknak, hogy Papp Dávid van itt velem, a Siemens Gamesa Kft. Ügyvezetője, ez a Siemens Világ Podcast, az 5. epizód. Szóval jönnek a városi legendák. Jó, rögtön mondok egyet. Ott van a zaj, meg ott vannak a madarak. Azt szokták mondani, hogy ez, és ez igaz is lehet, mert aztán vékonyítják a lapátokat, olvastam mindenféle cikket erről, hanghatást igyekeznek csökkenteni. Ez most mekkora probléma? Akkor, amikor a megújulók iránt ekkora az igény, és ilyen energiainség van.
Jellemzően ez nem állítja meg a befektetéseket, tehát nyilván a technológiai fejlesztések során figyelni kell arra, hogy a zajhatás az minimalizálva legyen. Erre megvannak a különböző aerodinamikai módszerek, a lapát profilnak a ilyen-olyan változtatása.
Ezen állandóan dolgoztok, ezt állandóan kutatjátok, úgy, mint az anyag összetételt, mert tudom, az is most már lebomló felé, meg az újrahasznosítható felé.
Igen, igen, nem, ez nem akkora probléma szerintem.
Nem, nem, világos.
Tehát ez nem, ugye függ attól, hogy nyilván ezek a farmok hol vannak, nyilván közel vannak.
Zavaró tényező, vagy nem zavaró tényező.
Igen, de mondjuk egy offshore szélturbina farm, ami mondjuk 10-20 kilométerre van a parttól, ott nem ez a fő probléma, hogy mekkora a zajhatás.
A Siemens Gamesának a legnagyobb megrendelői nyilván nem Magyarországon vannak.
Nem.
Azt mondtad is, hogy meghoztam rögtön egy másik hírt is, hogy Boris Johnson most egyre jobban szereti a szélenergiát. Valahol azt nyilatkozta, hogy 7000 szárazföldi kellene, hogy ezt az energia függetlenséget egy kicsit sikerüljön megtolni a szélenergia segítségével. Tehát mondjuk akkor a brit piac az nagy piac.
A brit piac az nagy piac, és a brit piac az nagy piac volt a múltban. Két részre kéne bontani. A piacot, van az onshore piac, tehát a szárazföldi turbinák, és az offshore piac, ami pedig a tengerbe telepített szélturbina farmok.
Hát, hogy miért ezt megmagyaráztad, nem is kérdeztem rá, de ezt az offshore-t az érdemes így megmagyarázni.
Igen, tehát más jelent az offshore, mint
igen.
A...
Félértések véget. Igen, tehát tengeri vagy szárazföldi.
Tengeri vagy szárazföldi, és alapvetően nagyon, nagyon különböző a két piac, illetve a technológia is nagyon különböző. Az offshore projektek, ezek jellemzően hatalmas nagy projektek, nagy költségű projektek, hiszen a tengerbe való építkezés az mindig nagyon nagy költség.
Úsznak, vagy le vannak sülyeztve?
Ezek le vannak sülyeztve, ezek olyan tenger területeken vannak, mint például az Északi-tenger, az tökéletes erre, ahol 10-15-20 méter mélyek, tehát ott gyakorlatilag ott egy ilyen fix talapzatra lesznek telepítve ezek a szélturbinák. Vannak kísérletek, prototípusok mély tengeri szélturbina farmokra, amik mint egy úszó, mint egy horgásznak az úszója.
Igen, hol fúj a szél, hol nem, akkor oda tolom. De jó, ez nyilván nem.
Igen, hát ezek le vannak horgonyozva, mert vannak olyan területek, ahol egyszerűen túl mély a víz ahhoz, hogy ezzel a technológiával menjünk, de ez még azért gyerekcipőben jár.
Csak egy rövid, te itt Magyarországon ilyen területekkel is foglalkoztok?
Igen, tehát mi Magyarországon vannak olyan területeink, amelyek nem csak az onshore területen foglalkoznak.
Szárazföldön, hanem a tengerivel.
Hanem a tengerivel is. Most jelen nem ez a fő profilunk.
De van olyan kollégád akkor vannak. Magyarországon, Budapesten, aki most nem tudom, az északi tengeri vízviszonyokkal, tengervízviszonyokkal foglalkozik, meg szélviszonyokkal foglalkozik, vagy bármi más.
Igazából a turbinákkal foglalkoznak, igen. Tehát a mi profilunk az, hogy ezeket a turbinákat üzembe helyezzük, az építkezést lebezéreljük, tehát egy ilyen, ezt az úgynevezett ilyen project site execution, szép magyar szóval ezt a tevékenységet folytatjuk, illetve a service tevékenységet folytatjuk, és igen, vannak olyan projektjeink, vannak olyan kollégáink, akik ezekre a északi tengeri...
Elég sokat utaznak.
Igen.
Érdemes csak egy szóra visszamenni talán magára a turbinák történetére, nem? Mert ha most megkérdeznéd tőlem, hogy mikori volt az első, biztos nem tudnám megmondani. 100, 150, 200 év?
Az igazi áttörés egyébként azért az utóbbi évtizedekben történt, amikor a kilowattos teljesítményről a megawattos teljesítményű turbinákra át lehetett állni, illetve onnantól kezdett fejlődni maga a technológia, amikor látszott azt, hogy kell valamilyen alternatív, megújuló technológia, ami tényleg képes ipari mennyiségben elektromos áramot termelni. És akkor a szélenergia aznak a fejlesztése.
Adja magát, nem? Hát
az adja magát is megint. És jellemzően azokban az országokban, ahol már készen állt valamiféle technológia, például a Siemens is egy dán céggel kezdte, nem Németországba indult a Siemens Wind Powernek az útja, hanem felvásárolt egy dán céget, aminek meglévő technológiája volt és portfóliója.
Hihetetlen, mert mondod, hogy teljesen tudja, mikor volt az első turbina, de az biztos megmondod a szélenergia hasznosítást, tehát az ember, amikor hajózni kezdett, és a szelet befogta a vitorlába, az már tulajdonképpen a turbina őse. És most egy nagyon nagyot ugrok, meg sok ezer évet, vagy nem tudom mennyit ugrok a történelemben, és már jövőt kapizsgáljuk, vagy kapargatom, akkor azt mondtad, amikor beültél a stúdióba, hogy egyik legfontosabb, és ennek a beszélgetésnek, podcastnak is egyik legfontosabb eleme a hidrogén kell, hogy legyen.
Igen, igen.
Miért?
Igen, tehát látszik az, hogy egy ilyen technológiai forradalom előtt állunk, és a meghatározó szélturbina cégek, meg energetikai cégek elkezdték a megújulóban a fejlesztést. De ennek van egy gátja, jelenleg az a gátja a megújuló alkalmazásának, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenhol, hogy a tározás nem megoldott. Tehát vannak próbálkozások, ilyen-olyan műszakilag ilyen félsikerek, de alapvetően, hogy tömegével a megújuló energiát tárolni lehessen.
Most süt, most fúj, és rakjam el valahova a pincébe, mint a jeget régen.
Igen, tehát egy szabályozási problémával állunk szemben, tehát egy kombinált ciklusú erőművet nagyon egyszerűen tudom szabályozni, ott a földgáz, és gyakorlatilag tudom szabályozni.
Nyitom a csapot, nem nyitom a csapot, oké.
Igen. Nyilván a szélturbinával ezt nem lehet megtenni, illetve egy szolár erőművel, egy fotovoltaikus szolár erőművel sem. Úgyhogy szükségünk van valami tározóra, energiatározóra. És a hidrogén tűnik most egy olyan megoldásnak, hogy a hidrogéngáz formájában tárolni a megtermelt energiát. És így ezzel a kombinációval megnyílik arra a lehetőség, hogy teljesen karbonmentesíteni a teljes körfolyamatot, azáltal, hogy megújulókból megtermelni.
Tehát nem álságosan leszek zöld, ugye?
Nem álságosan, így van.
De mindig elmondom ezt a példát, hogy itt pöfög a Váci úton a zöldrendszámos autó, és hurrá,
és közben egy szénerőműben, vagy
igen, valahol erőműben meg adtam a környezetnek.
Pontosan. Okay. Ez arról szól, és az úgy néz neki a folyamat, hogy megújulókból energiát termelünk, jellemzően szeles helyeken, offshore szélturbina erőművekben, tehát az Északi-tenger az ilyen szép szempontból fel fog értékelődni, ahol folyamatos kifújt laminális szelek vannak.
A területet eddig azt határozta meg, mondjuk lehetette halászni régen, ugye? Aztán az, hogy van alatta olaj, világos, aztán most már olaj, azt meg elvesszük, meg kivesszük a pakliból, de fújja ott a szél.
Fújja ott a szél, így van. És az az ötlet, hogy olyan szélturbina szigeteket építünk, amelyek szigetüzemmódban hidrogéngáz termelnek. Tehát a partra már nem villamos energia fog kijönni, hanem egy csővezetéken keresztül, egy foci labda átmérőjű csővezetéken keresztül hidrogén gáz. Ehhez az kellett, hogy a hidrolízis folyamata az egyre hatékonyabb. Tehát ott tartunk, hogy van megújulónk, termelt.
És van már
van hidrogén gáz. A hidrogén gáz a tároló gyakorlatilag.
És eddig minden tiszta és zöld
eddig
volt, ugye?
Eddig minden tiszta és zöld, és a kérdés az az, hogy mit kezdünk a hidrogén. Ugye két dolgot kezdtetünk, az egyik az, hogy van hidrogén cellában rögtön felhasználjuk, vagy elégetjük, és akkor mit tudom én, belségési motort hajtja az autót. Ez, hogy most az autó technológia.
A végkimenet, az most hagyjuk, igen.
Az mindegy,
de legyen az is zöld.
Igen. Ami viszont már van és létezik, az, hogy gázturbinákat hajtunk meg vele. Tehát azokat a gázturbinákat, amelyeket jelenleg fosszilis.
Tehát egykor gáz, de akkor már hidrogén.
Igen,
turbina.
De ez ugyanaz a turbina. Értem. Igazából át kell egy kicsit hangolni, de a technológia az teljesen, vagy nagyon hasonló. Vizsgás helyett víz keletkezik, tehát így lehet villamos energiát termelni, távol az offshore szélerőművektől például, akár Magyarországon is. Én már láttam olyan térképet, ahol szépen látszik, és szerintem Magyarország is benne volt, hogy hol tervezik ezeket a csővezetéket.
Amikben majd hidrogéngáz.
Amelyekben hidrogéngáz fog jönni, és a különböző szelesebb helyekről érkezhet ugye a ipari felhasználás.
Jó, és ne felejtsd a szavat, folytasd innen, de most a Siemens Gamesa az hogy jön itt a képbe? Nektek mi a feladatotok ebben az
egészben? Az a feladatunk, hogy amennyiben ez elindul, ugye villamos áramot kell termelni. És a szélturbináink fogják ezek megtermelni azt a villamos energiát, ami ez a hidrolízishez szükséges. Sok energia kell ehhez a hidrolízishez, és ha ezt mi meg tudjuk hatékonyan a mi technológiánk a szélturbinákkal termelni, akkor ez itt a mi szerepünk.
És a kiindulási pontunk, mi mindig a szélturbinaiparág. Mindez, amiről beszélte, hihetetlenül izgalmas, még nekem is, akinek ez a szakmáz semmi közöm nincsen, de itt Magyarországon mindenből nem látok semmit. És akkor megjönnek ezek az urbán legendák, hogy miért nem szeretjük a szelet, itt most nekünk a nap, úgyis rengeteg napos óránk van, vízerőműveink nincsenek, meg vízünk sem nagy, a hegyeink sincsenek, olyan nagyok. A szél még adná magát. És akkor mondják azt, hogy hát átmész Ausztriába, ott meg miért érdemes lengedezni, Magyarországon miért nem. Aztán ahány szakértőt ezt megkérdeztem, az majdnem mind azt mondta, hogy azért itt nálunk Magyarországon hiába vannak szélcsatornák, azért mégsem igazán alkalmas ez a terület erre.
Nem. Tehát Magyarország, van kevés olyan hely van, ahol ezt jól lehet csinálni. És főleg azzal a technológiával, ami mondjuk 10-15-20 évvel volt, amikor ugye elkezdődtek ezek a szélturbina telepítés. Szerintem azt nagyon jól tettük, hogy nem raktuk tele az országot szélturbinával.
Igen, ezt megbeszéltük, hogy a Balaton meg a Bakony, ahol van egy ilyen szélcsatorna, az baromi rondán néz neki, és az biztos, hogy óriási harc és háború lenne, hogyha ott most...
Igen, illetve nem is lenne hatékony. Na, vannak spotok, ahol ezt jól lehet csinálni. Nyilván most, ahogy egyre nagyobb tornyokat építünk, tehát most már 170 méteren tartunk nagyjából, olyan magas a tengely, és akkor még arra megy
a lapát. Ez a, most már majd 60 méter, akkor a fele 30, akkor az ütő kétszer.
Minél magasabbra kell mennünk, azért, mert egyszerűen olyanok a szélviszonyok itt Magyarországon, tengerektől távol vagyunk, említetted a vitorlázást, a vitorlázás az jól tudja, hogy a balatoni meg a magyar szélviszonyok milyenek, frontszelek vannak, ezek turbulens szelek.
Hát a másik a kék szalagnál látjuk, hogy néha ott pendliznek órákig, itt nem történik semmi, jó, mondjuk akkor nem fúj a szél.
Igen, hát kék szalagon ritkán fúj a szél, ezt leszögezhetjük.
De kéne, nem?
Hát 2001-ben volt utoljára a fehér szalag, amikor úgyisten igazából fújt.
Ja, akkor ebbe betaláltam, akkor te vitorlázott profi, olyanban nem tudtam.
Nekem a szél az nagyon fontos az életemben, mert...
24 órában fontos.
Így van, tehát amikor nem dolgozom, akkor megyek vitorlázni. De visszatérve itt erre a magyar viszonyokra, tehát van olyan technológia, amivel már lehet turbulens szelekben is jól üzemelni, de ez nem összehasonlítható.
Turbulens az változó, ilyen össze-vissza?
Hát a turbulens az egy olyan áramlási állapot, amikor így össze-vissza mozognak.
Szoktam nézni a széltérképet, én meg a Pilisben lakom, tehát néha fontos, igen. Tehát össze-vissza, de néha erős, de néha nem, igen.
A szép lamináris, meg jellemzően ezek a...
Kiszámítható, hosszú ideig, majdnem azonos sebesség, hát ezért vannak.
Igen, tehát hőmérséklet különbségen alapul, tehát akár a tengerpartokon, tehát hogyha hol a mondjuk a hideg, meleg, napi változása megsüti a nap. Vannak ilyen területek, ahol ez... Nyilván aki ért az áramlást, az tudja, hogy ezeken a területeken ezekre könnyen lehet valamilyen áramlástani eszközt építeni, akár hajót, akár szélturbinát, amivel nagy hatékonysággal lehet üzemelni. Egy ilyen turbulens helyen, ahol mondjuk hetekig anticiklonok uralkodnak Magyarországon, itt azért
nem annyira.
Én azt gondolom, hogy nem baj az, hogy a magyar energia mixben a szélenergia nem dominál. Azt gondolom, hogy nyilván megavatba akár a kétszeres is elférne még, mert vannak olyan helyek, meg az új technológiával ezt meg lehetne oldani, de amikor azt mondjuk, hogy holnap Magyarország álljon át pusztán szélre, az nem kivitelezhető.
Mik most a legizgalmasabb projektjeitek? Honnan jönnek a megrendelések? És milyen jellegűek? Telepítés, tervezés, karbantartás, szervizelés, akkor ezt így kell elképzelni, hogy az egész folyamatot
a magyar cég jellemzően ezzel foglalkozik, tehát mi a projektmenedzsmentnek annak a részében veszünk részt, amikor kivitelezés van. Tehát nekünk vannak mérnökeink, technikusaink, akik utaznak projektekre, és ott a projekten akár szakmailag vezetik, akár menedzsment.
Azok nem rövidek, nem? Amikor ott ki kell menni oda, akkor az nem egy nap, meg
hát
két nap.
Ugye attól függ, mekkora a szélturbina farm, tehát vannak viszonylag rövid projektek, ezek 2-3 hónaposak, és vannak olyan projektek is, akkor mi évekig elhúzódik.
Az érdemes akkor téli ruhát vinni, hogyha az ember.
Hazahozzuk őket, egy ilyen rotációs rendben dolgozunk, és 3-6 hetente ugye mindenki hazajön pihenni egy pár hetet, de nagyon izgalmas, tehát aki ide jön hozzánk dolgozni, akár fiatal mérnök, technikus, ő hát világot lát.
Az biztos.
Építkezünk fönt, jelenleg egyébként nagyon sok projektünk van a skandináv régióban, egy időben nagyon sokat voltunk Horvátországban, ilyen kisebb projekteken, Bosznia-Hercegovinában lesznek projektek.
Mit tudtok ti nagyon? Miért ti? Mert azért ezek az országok, amiket említettél, azért nagyon sok minden, mert így az iparban is nagyon erős. Nem tudom, szélturbina iparban igen, de az iparban mindenképpen. Tehát mit tudtok ti itt a Siemens Gamesánál?
Gyakorlatilag benne van az első háromban, aki mondjuk onshore szélturbina
beszállítóként. Igen, azt mondtad, hogy így uraljátok a piacot. Igen.
Viszonylag jól el tudjuk érni a magyar munkaerőpiacot. Egyébként még mindig. Egyre nehezebb, de tudjuk.
Magyarul egy vonzó brand vagytok, egy vonzó munkahely vagytok, így érted?
Mi egy vonzó munkahely vagyunk, pont emiatt, hogy ugye a megújuló szexi, akkor lehet utazni, a keresetek.
A Siemens tudjuk, hogy
a Siemens micsoda, az egy igen. Jó brand, és jól lehet keresni, tehát hogy ez nyilván egy fiatal mérnöknek.
Hát amit eddig elmondtál, az elég vonzó csomag.
Az jó csomag. Hát nyilván ritkán jár haza, tehát az más kérdés, hogy ezt a work-life balance dolgot, ezt hogyan lehet megoldani, de hát ehhez el kell köteleződni. De ami értünk, az az, hogy egy közepes méretű cég vagyunk itt a szervezeten belül, és elég flexibilisek. Tehát, hogy mindig rá tudunk rezonálni arra, hogy mi a vevői igény. Folyamatosan fejlesztjük magunkat, fejlesztjük a munkatársaink kompetenciáit.
Igen, a hazai training centerről, mert beszélgessünk már, tehát a kiemelkedő a piacon, hogy az micsoda, de azt talán ide kapcsolhatjuk ugye?
Ide kapcsolódik egyébként, és egyszerűen a mi belső projektjeinkre tudunk mindig olyan szakembert nyújtani, vagy ez a célunk, hogy magas. kompetencia szinttel, és költséghatékonyan.
Nyilván ez is hozzátartozik.
Ez is fontos, tehát, hogy ezt meg tudjuk tenni. Nem, direkt nem mondom, hogy olcsón, mert van nálunk olcsóbb, de mindig az a kérdés, hogy a hozzáadott értékét, hogy megnézzük mondjuk egy szolgáltatásnak, akkor az hogyan áll a költségekkel valóban.
Oké, egy fiatal szakember csatlakozik a Siemens Gamesához. Akkor hogy lesz belőle efféle szakember? Mert nem így jönnek ki az egyetemre egész biztos, csak itt ez a training center, ez izgalmas lehet. Hát ezt hogy éritek el?
Hát ugye mi nekünk az a filozófiánk, hogy investálnunk el a munkavállalókba. Tehát ha valaki ide jön hozzá dolgozni, akkor egy kőkemény ilyen tréning programon vesz részt. Kicsit hasonló, mint hogy amikor pilótákat képeznek.
Bírnia kell a sok gét.
Bírnia kell, hát a sok, igen, a gét nem, de a magassága.
Azért ezzel kezdtem.
Elkezdődik egy nagyon összehangolt, nagyon, nagyon szofisztikált tréning program, ami hát függően attól, hogy ki hol kezdi, de nagyjából ilyen fél év és egy évig tart. És mindenféle eleme van. Vannak ilyen biztonsági képzés elemei, nyilván erre van nekünk egy tréning centrumunk, megtanítjuk őket, hogy lehet fölmászni a turbinába, hogy biztosítom
akkor
magam.
Akkor nincs lift, ugye?
Benne. Hát van lift a turbinában. De amikor
a kezdők gyalog mennek.
De amikor odaérkezünk, még nincs, tehát valakinek be kell üzemelnie. De amikor már szervizben van, akkor már a termék, akkor van lift. De nagyon fontos, tehát képezzük őket arra, hogy ez a magasba való munkavégzés. Tehát ez nem alpin munka, de akkor is tudni kell létezni, hiszen 170 méteren van ez a dolog, de fel kell tudni mászni, vagy le kell tudni mászni. Menteni kell tudni, tehát vannak ilyen mentési tréningeink. Az offshore csapatban dolgozóknak vannak olyan tréningeik, amik a tengeri munkavégzéshez kapcsolódóak, ezek nem Magyarországon vannak. Például ez a helikopterből, hogyha fölborul, beesik a vízbe, felborul, akkor hogy kell kimászni. Tehát ilyen tréningekkel vesznek részt a srácok. Tehát van is nálunk egy olyan teszt, amikor valaki hozzánk jön dolgozni, hogy végig kell menni ezt a tréningpályán, ilyen magasban bizonyos feladatokat el kell végezni, tehát a fizikai állóképességet valamilyen szinten azért nézzük.
Akkor neked ez a vitorlás múlt, ez jó volt akkor, mert mászni is kell, fölmászni, ott se jó, hogyha tériszonyos az ember fizikai állóképessége.
Én már nem nagyon másztam, tehát én már csak azért másztam, hogy nem mondhassák róla.
Nehogy már főnök nem mászik, annak is kell mászni.
De az fontos, hogy ne ott derüljön ki, tehát amíg nem fél az első projektjén ott derüljön ki, hogy valakinek van valamilyen ilyen fóbiája.
Amikor jelentkeznek hozzátok, tudják, hogy mire jelentkeznek általában?
Nem, nyilván nem, de tartunk majdnem egy napos vagy egy fél napos nagyon részletes cégbemutatót, ahol órákon keresztül ecseteljük, és van erre egy anyagunk, hogy mire számíthatnak, akik hozzánk jönnek.
Legfőképpen villamosmérnökök nagy tömegében, vagy többségben?
Nem feltétlenül, nem csak, de jellemzően olyan embereket keresünk, akinek valamilyen villamos háttere van. Nem kell, hogy mérnök legyen. Persze szeretjük, ha valakinek van mérnöki diplomája, de nagyon sok szerepel.
A Siemensnek van villamos háttere, most ez rossz vicc volt, de akkor a jelöltek sem bajha vannak.
Így van, de ez igaz, hogy főleg az üzembe helyezői vonalon olyan embereket keresünk, akik ugye hát nyilván ez egy turbina, tehát egy villamos gép, észnél kell lenni. Nagyon ritka az, hogy nekünk olyan problémáink lennének, vagy olyan baleseteink lennének, hogy a magasságtól van. Tehát ezek a tréningek, ezek évente is, két évente ismétlődnek, az egész szervezetünk, az egész cég úgy van beállítva, hogy a munkabiztonság maximalizálva van folyamatosan. Tehát a menedzsment is, meg minden szintje a szervezetnek nagyon erőteljesen prioritásként kezeli a munkabiztonságot. Tehát ez nem játék. Tehát egy erőműben dolgozni, ráadásul az erőmű 170 méter magasan van, és mondjuk kint van 4 méter hó, az nem játék. Nem lehet tolerálni semmi olyasmit, ami veszélyezteti a biztonságot.
Mi most a legizgalmasabb projektetek? Tehát innen most majd visszamész a cégbe, akkor...
Hát most ugye a legizgalmasabb projektünk, lehet, hogy külső szemlélő számára ez nem annyira izgalmas, de Svédországban van egy projekt, ahol az új típusú, úgynevezett 5X-es turbinánk, ez egy 5 megawatt, 5 és 6 megawatt közti új turbina típus, neki a prototípus, vagy hát nem is prototípus, de ez a legelső projekt, ahol ilyen típusú turbinákat építünk, meg üzembe helyezünk. Azért izgalmas, mert most teszteljük az egész rendszert.
Mert 5 megawatt, ez sok nyilván. Mi volt az első, mi volt a te életedben, az hány megawatt?
Én amikor ide jöttem dolgozni, akkor ilyen 2 megawattos turbinák.
Na, tehát csak, hogy én is értek, ez pont a lóerő, vagy nem tudom, micsoda most igen, már. Igen.
Tehát, ez onshore turbina, de mondjuk az offshore turbinák, azok már rég 10 megawatt fölött vannak.
Amik kint vannak a vizen. Melyiket szereted jobban? Értem, hogy más a telepítés, más tud, most már ezt is tudom, hogy más a hatékony, de hogy melyik az izgalmasabb?
Hát én azt gondolom, hogy az onshore projekt management szempontjából az onshore az izgalmasabb, hiszen az egy pörgősebb, gyorsabb folyamat, nagyobb is a verseny az onshore piacon, nehezebb is a történet. Az offshore az meg egy komplex nagy dolog, hosszú évekig tart egy projekt, nagyon sok embert vezényelnek oda, nem csak a helyszínre, hanem a támogató funkciókra.
Másképp kell fúrni, másképp kell telepíteni, az egész sokkal látod, több előjáték.
Gyakorlatilag egy gyárat fel kell építeni a kikötőben, ott pedig ez adja az izgalmat. Én az én személyiségemhez közelebb állnak ezek a pörgősebb, gyorsabb projektek, de aki például szeret mondjuk egy projektet éveken keresztül dolgozni, ami viszont sokkal komplexebb, azoknak az offshore piac az egy sokkal izgalmasabb.
Ha most valahol van engedély, mondjuk Svédországban egy ilyen onshore telepítése, akkor mennyi darab tudtok ott megvalósítani egy ilyen beruházást?
Hát ugye ez attól függ, hogy van-e komponens, mert ugye most ez a probléma. Hogy
jaj, megint az alapanyag, az alapanyag.
Igen, tehát nekünk ugyanúgy, mint minden más cég, a legnagyobb problémánk azok a nyersanyagbeszerzés, acél, rész, elektromos komponensek. Ha van minden anyag, akkor egy kisebb projektet, hogy nagyjából ugye a Siemens Scope-ot, Siemens Gamesa Scope-ot ilyen 3 hónap alatt ezt meg lehet csinálni.
Az olyan klasszikus, hogy az ember ilyen helyen jár, és akkor látja, hogy ezeket építik, odállnak a daruk, már ott van a maga a test, jól mondom, mi ez test, az alap.
Hát igen, van egy hardstandnek hívjuk szint magyarul, igen, ez az alap. Igen, ez az alap.
És akkor jönnek a daruk, és az ember, ha többször megy, arra, akkor látja, hogy jönnek a daruk, és egyszer csak kivirágzik.
Nagyon látványos, hogy az építés az gyors, nagy komponensekből rakjuk össze.
Nagy darabokból.
Igen. Aztán utána pedig az üzembehelyezés jön, ami szintén mondjuk egy toronynak az üzembehelyezése 1-2 nap. Ha ott az alapozás, meg ott készen minden flottul megy, ez egy nagyon gyors folyamat.
Mi a lelke egy ilyen turbinának?
Az informatikai része, tehát igen. Természetesen van egy vezérlése, és ez a lelke. Tehát van egy kontroller, egy vezérlés, egy szoftver, ami ezt az egészet. Tehát a know-how-nak egy nagy része ebben van. Illetve hát nagyon fontos az, hogy maga a tervezés során az aerodinamikai és a villamos tervezés az hogyan került összhangban.
A tervezés az nem a ti asztaltok, ugye? Tehát, hogy hova lehet, hova érdemes. Tehát a számítások az, hogy most igen, nem, mennyi
nem,
legyen,
nem, meg, nem,
legyen,
nem, az nem. A Siemens Gamesa ilyennel nem foglalkozik, segítünk, ha kell, tehát vannak erre embereink, de ezek projektfejlesztő cégek csinálják, és mi a terméket adjuk. Tehát mi alapvetően szélturbinákat árulunk, de maga a projektfejlesztés az nem a szkópja a cég.
Mi a kedvenc piatod, amikor elindul, elkezd pörögni? Pörög vagy forog? Ezt hogy mondjátok?
Hát nem tudom.
Látod, azért egy magyar tanár is hozzá tud
magyarul tenni. Ritkán beszélünk ezekről, igen, hát szerintem mondjuk azt, hogy pörög.
Az a pillanat, amikor megnyomtok volna egy gombot, vagy valami történik, és akkor egyszer csak elkezd méltóság teljesen forogni, akkor van a koszorú ünnepség?
Nem, a koszorú ünnepség akkor van, amikor átadjuk a szerviznek, és hozza azokat az értékeket, és üzembiztosan megy mondjuk napokig, hetekig úgy, hogy mondjuk ne álljon nem. Elindítani el lehet egy turbinát, úgyhogy az még nincs kész. Tehát pörög, forog, még lehet, hogy még termel is valamennyit, de igazából az üzembiztos működés, amikor tudjuk bizonyítani, és át tudjuk
az
adni a levőnek.
Az a jó pillanat.
Az a jó pillanat.
Jó, hogy mondtad ezt a nyelvkérdést, mert azért, ha majd a fiatal munkavállalókról, szakemberekről, csillogó szemű, és a magasban nem fél emberekről beszélünk, akkor egyrészt két dolgot tetszem, hogy az egyik az, hogy ez nyilván egy férfias cucc, a másik pedig
vannak
az...
Hölgyek egyébként.
Vannak? Persze, de szerencse azért. A másik pedig az, hogy tehát nyilván akkor itt azért nyelvtudás az elengedhetetlen.
Persze, tehát itt angolul kell tudni beszélni. Tehát egy jó erős angol az alapkövetelmény. De nálunk mindenki a cégben beszél angolul.
És azok is, akik bármilyen helyszínen, bármilyen, bárki. Akár Oroszországtól Svédországig,
mindenhol, vagy a dokumentációink angol nyelven vannak, illetve a közös nyelv a létesítményekben az angol. Tehát valaki nem beszél angolul, az egy munkabiztonsági kockázat. Tehát nem csak műszaki probléma, meg munkaszervezési probléma, hanem az egy munkabiztonsági probléma. Minden angolul van, a reggeli briefingek, úgyhogy ezt mi úgy hívjuk, hogy ilyen toolbox talkok, ezek angol nyelven vannak, a riportok angol nyelven vannak, minden angolul van.
Szereted a szelet?
Én imádom.
Neked nagyon kell szeretni. Nem csak a vitorlázás miatt, emiatt is, nem?
Hát ebből élek.
Tehát ez a szerelmed is akkor valamilyen módon, vagy a hobbid is, ugye? Vagy nem tudom, ez mennyire komoly a vitorlázás. Akkor ahogy most már beszélgetünk, elég komolynak kell, hogy legyen.
Én régóta vitorlázom, szeretem, versenyzek is. Nem csak a kék szalagon, hanem a más típusú versenyeken is, nemzetközi versenyeken is, úgyhogy én nagyon szeretem. Én az egyetemen imádtam az áramlástant, én gépészmérnök vagyok, és alkalmazott áramlástant is tanultam. Azt nagyon szerettem. Tehát minden, ami ilyen szárnyprofil, turbinalapát, stb. Én azokat nagyon szeretem.
Hihetetlen izgalmas lehet, és mekkora változás ez akár az elmúlt 10-20 év is, nem? Hogy most egy fiatal szakember belecsöppen egy ilyen helyzetbe, egy ilyen munkakörbe, egy ilyen lehetőségbe, egy ilyen projektbe, amire most itt felvázoltál, ez egy hihetetlen dolog.
Igen, ezt a szélturbina üzletet, ezt szerintem 2008-ban kezdtük, úgyhogy már jó pár éve volt, és azóta már több generációt láttam itt a cégben. Egyetemről frissen kijöttek, akik tényleg lehúztak 10 évet itt ott projekteken, aztán utána dolgoznak benne irodában, tehát azért azt hangsúlyoznám, hogy Nyilván úgy építjük fel a rendszert, hogy az irodában, a projektek környékén azok az embereket próbáljuk használni, akik mondjuk eltöltöttek pár évet, akár évtizedet a létesítményeken, hiszen az a jó, hogyha az iroda tudja, hogy mi történik.
Hogy fújott ki a szél.
Ez a jó modell, ez a jó modell, és mi ebben hiszünk. Tehát próbálunk egy ilyen karrierutat az embereknek adni. Ugye kezdjük valaki ilyen tanoncként, egyre jobban magasabbra megy a ranglétrán, ugye ott a létesítményekben, kinn mi úgy hívjuk, hogy szájtokon, építkezéseken, és utána azok, akik erre érdemesek, meg akarnak, meg tudunk lehetőséget, megpróbálunk lehetőséget biztosítani, hogy akkor utána már nem tudnak utazni, mert család, vagy egyszerűen már sok volt ez a fajta terhelés, akkor részt tudjanak venni valahol máshol itt a cég életében, és erre, ezek ezért azért nagyon jó példák. Nekem az nagyon jó azt látni, amikor valaki így elkezdi nálunk, és akkor szépen elindul a ranglétrán, és akkor utána lehetőségünk van, hogy adjunk neki valami olyan munkát a nemzetközi csapatban, tehát itt nem a Magyar Kft-t értem, ez, ugye a Magyar Kft ez egy platform, ez egy nagy nemzetközi.
Ez egy szájt.
Igen. Ilyen virtuális tímekben, nemzetközi tímekben dolgozunk, nem csak a turbinák környékén, hanem ebben az egész projektmenedzsment témában. Az egy marha jó érzés, amikor látszik, hogy így kinevelődik valaki így a nulláról, egyetemről, és akkor utána egy ilyen jó erős, jó magyar szakember lesz belőle, akit elismer a teljes szervezet. Engem ezért büszkeséggel tölt el, hogy itt Magyarországon mi tudunk úgy értéket teremteni, meg beletenni ebbe az iparágba, hogy annak tényleg mérhető értéke van, akár Angliában, Norvégiában, az Egyesült Államokban, bárhol a világon ezek a srácok megállják a helyüket.
Nekem számolnom egy álommal, akkor nem fogsz fölvinni ebbe a toronyba, ahhoz nekem a Siemens Gamesának kell dolgoznom. Ugye ez most már egyértelmű, hogy itt nincsen vendégjárás.
Egyébként van vendég, tehát van arra lehetőség, hogy felvigyük az embereket, de nyilván ezt...
Csak nem hozzátok ezt.
Okay. Igen, hát attól függ, tehát igen, fölfele könnyen menni, lefele, annak ára van.
Oké, Arcol a Hidrogénfél, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A Siemens Világ Podcast 5. epizódjának vendége, főhőse Pap Dávid volt, a Siemens Gamesa Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatókat meg arra biztatom, hogy az összes részt hallgassák meg, az eddigi részeket és meg a következő epizódokat is. Köszönjük szépen.